Jó napot kívánok! Ma azt a falkát hallják az őrkutyák közül, akik a közvetlen emberi jogokkal foglalkoznak. Az üvegfal másik oldalán Csorba Laci mosolyog, aki arról gondoskodik, hogy jól halljanak minket. Én Huszár József vagyok, a mai adás szerkesztő műsorvezetője. Ma az egyetemi ombudsmanról lesz szó. Két vendégünk is van, Pozsár Szent Miklósi Zoltán egyetemi oktató az ELTE-n, és Varga Virág, aki szerényen azt mondta magáról, hogy ő egy hallgató, szintén az ELTE-n. Egyetemi ombudsman, mit is jelent ez? Egyáltalán mit jelent az ombudsman? Talán kezdjük azzal, hogy mi is a dolga, kifordulhat hozzá, hogy is van ez?
Az ombudsman általában az egy tulajdonképpen egy érdekvédőt, egy szószólót jelent, ami egy szerep. Ennek egy nagyon fontos jellemzője, hogy ő független, őt nem utasítja az adott szervezeten belül a hatalom birtokosa, vagy bármilyen más vezető. Az ombudsmannak van egy meghatározott feladat csomagja, amivel foglalkoznia kell, mondjuk állami szervek működését tanulmányozhatja, vizsgálhatja mondjuk az alkotmányban rögzített ombudsman, az, hogy a hatóságok eljárása az mennyire tartja tiszteletben a polgárok méltóságát, van egy jogsértés egy eljárásban, amit mondjuk bírósági úton nem is igazán lehet orvosolni. De lényeges, hogy nem csak az állam keretében működnek ombudsmanok, nagyon sok szervezetnek van saját ombudsmanja, mondjuk egy nemzetközi szervezet, valamilyen vállalkozás, egy egyetem. Tehát mindenki dönthet úgy, hogy tulajdonképpen létrehoz egy szereplőt, egy tímet, egy figurát, akinek az a dolga, hogy független legyen, és azzal foglalkozzon, amire őt felkérik. Többnyire ez arról szól, hogyha valaki panasszal fordul hozzá, mert úgy érzi, hogy őt méltánytalanság vagy jogsérelem érte, akkor az ombudsman ez független módon, de a szervezetet ismerve ki tudja vizsgálni, tud megoldási javaslatokkal élni.
Tehát akkor az ombudsman feladata kettős, hogy vannak dolgok, amit hivatalból vizsgálnia kell, vagy vizsgál, ha akar, ha úgy látja, illetve fordulnak hozzá egészen konkrét ügyekkel, ha jól értem.
Így van, ez a két dolog mozgatja az ombudsman, tehát nyilván ő a szervezet részeként annak a működését látja, ismeri, hogyha tapasztal valamilyen problémát, vagy olyan jelenséget, amivel foglalkozni kell, akkor saját maga utána megy, kivizsgálja, ennek a végén akár mondjuk ajánlásokat fogalmazhat meg, és ez az általános szinten is, és az adott szervezet vonatkozásában. És a másik, ami nagyon-nagyon fontos eleme az ombudsman tevékenységének, hogy meghallgatja a hozzáfordulókat, bizalommal lehet hozzáfordulni, és ezekből a panaszokból térképezhető fel az, hogy milyen problémák, milyen kérdések vannak, amelyekkel foglalkozni kell. Ezekben az egyedi ügyekben is persze érhető megoldási javaslatokkal segíthet a hozzáfordulónak abban, hogy ez a kérdés vagy probléma megoldódjon, de ezekből is ki tud rajzolódni olyan általánosabb kérdéskör, amivel neki mondjuk ajánlások megfogalmazása során kell foglalkozni.
Itt az ajánlások szót használtad. Van-e az ombudsmannak olyan joga, hogy valamit kötelező érvénnyel előírjon? Most mondjuk az állami ombudsmanokra gondolok elsősorban.
Egyik ombudsmannak sincs ilyen joga, tehát az ombudsmannak ez egy gyengessége, mondjuk hagyományos megközelítésben, hogy ő döntéseket nem hoz, soha semmilyen kérdésben, viszont ehhez az társul, hogy cserébe viszont rendkívül erősek a vizsgálati jogosítványai. Az ombudsman akkor ombudsman, hogyha őt a szervezet engedi betekinteni minden iratba, mindenkitől kaphat, és kérhet tájékoztatást, tulajdonképpen az ő jogkörei azok rendkívül szélesek, arra vonatkozóan abból a célból, hogy megismerje, mi a történés háttere, innentől kezdve javaslatokkal, ajánlásokkal fog élni, döntéseket nem hoz. Ez pont egy olyan tényező, az ő függetlenségét erősíti, azt a lehetőséget, hogy bízzunk benne, nem ő dönti el az ügyeinket, ő azért van, hogy megértsen minket, és egy megfelelő megoldást találjon ki, vagy azzal forduljon, azzal a javaslattal forduljon a döntéshozókhoz.
Van a dolgozatban, amit átküldtetek nekem, ami egy kutatás, ott meglepődve olvastam, hogy vannak olyan helyek, ahol az adat igénylés szempontjából az ombudsman előnyt élvez bárkivel szemben. Virág, te ugyan nagyon kedvesen csak hallgatónak mondtad magad, de te voltál az egyik koordinátor ennek a kutatásnak. Beszélj néhány szót erről, hogy mire irányult ez a kutatás, és milyen eredményei lettek.
Hát ez a kutatás, ez úgy nézett ki, hogy a számunkra elérhető hát nagyjából összes európai, észak-amerikai egyetemi ombudsmant megkerestük, megnéztük, hogy milyen szervezetben működik, hogy egyénileg dolgozik-e, hogy csapatban, hogy mióta van, milyen jogkörei vannak, milyen feladatai vannak, így nagyjából azokat a kérdéseket térképeztük fel, amikre a válaszok beépültek utána a mi egyetemi ombudsmanunknak a szabályzatába, és ugye az információ igénylésről, adatigénylésről, hát ez pont egy ilyen erősebb jogkör az ombudsmannak, főleg az államnak, de ugye az egyeteminek is majd az lesz nálunk a szabályzatban, például benne is van, hogy bármilyen egyetemi polgárt vagy szervezetet megkereshet, és hogy itt van ilyen információ átadási kötelezettség, hogyha jól emlékszem, a megkeresett feleknek a részéről, együttműködési kötelezettség.
Mekkora egy ilyen munka, hogy belegondolok, hogy minden ombudsmant megkerestetek, egyetemi ombudsmant megkerestetek, hát csak amit én láttam abból az összefoglalóból, az azt mutatja, hogy ez egy éveken át tartó munka volt.
Nem, sokan voltunk.
Sokan voltunk.
Nagyon sokan voltunk rajta. Egy egész nagy csapat volt, nagyon lelkes hallgatókból, és ültünk és böngésztük az internetet, és utána kigyűjtöttük táblázatosan egy előre felállított szisztéma szerint az adatokat. Igazából nem volt annyira nagyon sok munka, csak aprólékos.
Még egy ilyen általános kérdés, mielőtt arról beszélnénk, hogy hogy is fog kinézni az egyetemi ombudsman, hogy mikor a tűzoltók úgy döntenek, hogy ők akarnak egy ilyet, akkor ennek mi a módja? Van ez törvényileg szabályozva, hogy ki csinálhat, ki hozhat létre ilyet, vagy ki nem?
Megkötések nincsenek, tehát én nagy szívvel javasolnám a tűzoltóknak és mindenki másnak, hogy hozzon létre ombudsman intézményt, hogyha így látjuk. Önnek igazából a szervezet saját döntése, hogy látja ez arra vonatkozó igényt, hogy mondjuk a szervezet nagysága, az ott dolgozók, tanulók létszáma miatt potenciálisan nagy számban fordulnak elő olyan ügyek, amelyek többnyire megalapozott panaszok, de amelyeket nem lát mondjuk a vezetés, vagy amelyek nem kezelhetők egy ilyen hagyományos vitarendezési struktúrában, mert nem olyan típusúak, lehet, hogy csak megbeszélni kell, tisztázni egy helyzetet, de erre nincs fórum, nincs akihez forduljunk, hogyha mondjuk éppen a munkahelyen a főnökünkkel van valamilyen vitánk, ami lehet, hogy tisztázható, de nem tudjuk azt, hogy a főnök fölötti nagyobb főnök vajon tud-e ebben nekünk segíteni, vagy sem. De tulajdonképpen azok a szervezetek, vállalkozások, akár kormányzati szervezeteket is lehet mondani, Amerikában számos példa van erre, a NASA-nak is van ombudsmanja, nagyon sokat beszélgettem vele én magam is. Tulajdonképpen akik ezt a döntést meghozzák, hogy létrehoznak egy intézményt, ők egy fontos állítást tesznek, fontos az a szervezetben működő embereknek a helyzete, az ő panaszai, az ő viszonyulások másokhoz, tehát azért tesznek egy fontos lépést, hogy az ő problémáikat, kérdéseiket egy kompetens, független szakmai stáb tudja jól kezelni. A tűzoltók is létrehozhatnak ilyet, egyetemek is, mindenki más, a szervezet ilyen döntést bármikor tud hozni. Nyilván van egy csomó szakmai háttéranyag, egy csomó szempont, amire figyelni kell, de ez egészen könnyen megtehető. Az államok is hozhatnak ilyen döntéseket, az alkotmányok létrehoznak általában állami szintű ombudsmanok.
Még egyetlen egy kérdés így az általánosság szintjén, hogy van ennek valami törvényi szabályozása? Tehát, hogyha mondjuk most a tűzoltókat, de akár csak őket is vehetjük, de egy nagy vállalat, ahol több ezer dolgozó van, ő saját hatáskörében, saját jogkörében alapíthat ombudsman intézményt?
Így van, és ezt nagyon sokan meg is teszik. Van hova fordulni, van szakmai háttér, vannak ombudsman szakmai szervezetek, amelyek segítik ezt a folyamatot, de valójában a vállalkozások, a nagy szervezetek is tanulnak egymástól ebben a folyamatban.
Nem kell ehhez állami engedély, vagy semmi se kell, az elhatározás és a józanész kell hozzá.
Ha engedély kellene, az ombudsman lelkét ölni meg, mert már akkor egy függő helyzet lenne valamilyen más hatalmi struktúrától, a szervezetnek a demokratikus döntése és elkötelezettsége kell ehhez.
Nézzük végig azt a folyamatot, hogy mi minden vezetett el ahhoz, hogy ma rajtvonalnál álltok, hogy mindjárt lesz ombudsman az ELTE-n.
A történet indító pontja az ELTE-t megrázó esemény volt, a gólyatábori botrányok nyilvánvalóan megrázták az egyetemi polgárok közösségét, ami ebből következő pozitív fejlemény volt. Az egyértelmű az, hogy az ELTE vezetése az egy stratégiai, megfontolt, hosszú távon érvényes választ kívánt adni. Tehát tulajdonképpen nem a felületi kezelés választotta, hanem azt a döntést hozta meg, hogy akkor megvizsgálja, feltérképezi azt, hogy a szervezet működésén belül vannak esetleg olyan részek, amelyeken alakítani kell, vannak-e kockázatok, amelyek létrehozhatnak potenciálisan veszélyes helyzeteket, van-e azzal a dolgunk, hogy formáljuk az egyetemi polgároknak a szemléletmódját, egymás közti viszonyai alakítását. Azt gondolom, hogy ezt a stratégiai irány nagyon fontos volt látni, meghatározni. Az ELTE szenátus, az ELTE parlamentje is hitettett emellett, amikor tulajdonképpen nagyjából az érintett tanévnek a végén elfogadta az ELTE-nek az erőszak megelőzési koncepcióját, számos ajánlás volt ebben, de tulajdonképpen ez már egy nyilatkozat, annak a kinyilvánítása, hogy az ELTE tenni akar ebben a kérdésben. Ennek egy nagyon fontos eleme volt az az ajánlás, hogy az ELTE folytasson le egy olyan kutatást, ami föltérképezi első körben a hallgatók körében azt, hogy tulajdonképpen ilyen előítéletesség, erőszaktapasztalat, különböző mondjuk az adott személy számára sérelmes helyzetek tapasztalata, az mennyire van jelen a hallgatók napi ELTE szintű életében, tapasztalatában. Ezt folytattuk le a következő tanévben az ELTE-n több kar szakértőiből alakult meg egy csapat, amely ezt nagyon profin megalapozta, elvégezte, lefolytatta, van ennek egy mi interjús elemző része és egy reprezentatív minta, ami valamennyi kar hallgatói megkérdezésével készült. És tulajdonképpen ebből a kutatásból az derült ki számunkra, hogy tulajdonképpen az ELTE értelemszerűen a magyar társadalom belül működik, azok a sztereotípiák, attitűdök, amelyek mondjuk esetleg előítéletesek, vagy szexisták, akár ennek a jó indulatú, akár a rossz indulatú formáját tekintjük, az ELTE-n belül is jelen vannak, számszerűsíthetőek, kimutathatóak. Nagyon valószínű, hogy ez nem rosszabb, mint a magyar átlag, de a magyar átlag jelen van az ELTE-n, és sőt, sok tekintetben valószínűleg egy picit talán jobbak vagyunk, mint a magyar átlag, de ettől itt még vannak számaink, konkrétan kimutatható százalékosan is az, hogy mondjuk eltés hallgatónak másik eltés féltől van-e olyan tapasztalata, hogy zaklatják valamilyen erőszakos cselekmény áldozata, ilyen számaink is vannak. Ezek nyilvánvalóan sokkolták az egyetemi közvéleményt, azt gondolom, hogy ez nem baj, mert hogy ez megint egy fontos döntési ponthoz vitt el minket. Megismertük a problémát, utána válaszokat kellett keresni arra, hogy hogyan dolgozunk azon szisztematikusan, hogy ezek a jelenségek azért visszaszoruljanak. Egy eset is sok, tehát hogy az ELTE 30 ezres közösségében kell ezeket vizsgálni, azt gondolom, hogy ezért fontos lépéseket tenni. A folyamat egyik eleme volt annak a tovább gondolás, hogy tud-e az ELTE olyan szervezeti megoldást, ami elősegítheti azt, hogy hosszú távon formáljuk az egyetemi polgároknak az attitűdjét, szemléletét, kezeljük az egyetemi polgárok közötti lehetséges konfliktusokat, és ennek a gondolkodásnak az eredménye az, hogy ombudsmanban kezdtünk el gondolkodni, azt célul kitűzve legyen egy szereplő, akinek ez a legfontosabb dolga, aki ezért kapja a fizetését, nyilván egy szűkebb tímben lehet ezt igazán jól végezni, hogy ezen a kérdéskörön dolgozzon. Nagyon sok más elágazás volt, nem akarom ezeket hosszan mondani, például a gólyatáborok szervezési kereteit is az alapjaitól kezdve újra gondoltuk, megerősítettük az ELTE-nek a pszichológus tanácsadó hálózatát, minden egyetemi polgár számára most már hozzáférhető ez a tanácsadás, az egyik kollégán Karner Orsoly, aki az Ombudsman projektben is nagyon sokat segítető koordinálja ezt a tevékenységet. Az egyetemen működik fogyatékosügyi hálózat is, ami a fogyatékos hallgatóknak segít. Ezeket mind próbáltuk erősíteni, de emellett is szükség volt erre az új szereplőre, a fórumrendszerben, az Ombudsmanra.
Virág, te hogy találkoztál először ezzel a kezdeményezéssel?
Hát, elnézést, én ifjancás éves koromban elmentem egy TDK ülésre, és ott volt erről a témáról szó, és nekem nagyon megtetszett, mert hát így hallgatóként nem nagyon lát bele az ember nyilván az intézménynek az összes folyamatába, de azt látni lehet, hogy azok a folyamatok, amiket elindíthat egy ilyen sérelem, vagy egy ügy, az hallgató részről ugye a hökön keresztül történhet, illetve vannak különböző eljárások, de hogy nagyon átláthatatlan, és inkább félelmet keltő dolog ez egy hallgatónak, mint bizalomgerjesztő. Úgyhogy ez az egész ombudsman dolog, ez nagyon bizalomgerjesztő volt nekem, úgyhogy így felkerestem az illetékes személyét, és megkérdeztem, hogy lehet-e
az illetékes személyétől mellett?
Igen. És megkérdeztem, hogy lehet-e csatlakozni, és azóta nagy töretlen elkeseréssel el vagyok kötelezve a kérdési rend.
Arról már beszéltél, hogy ezt a kutatást te koordináltad, most mi a dolgod ebben a folyamatban?
Hát amellett, hogy megcsináltuk a kutatást, és ugye publikáltuk is, megpróbáltuk minél szélesebb körben, tehát az interneten, a Facebookon, különböző fórumokon megosztani ezeket, és most egyébként szerintem egy olyan kommunikációs fázisban áll az Egyetemi Ombudsman projekt, hogy a legtöbbet úgy tudjuk csinálni az egész szint kezdeményezésnek, hogyha minél nagyobb, szélesebb platformon hirdetjük, hogy ez egy létező dolog, ez nálunk van az ELTE-n, ez jó lenne, hogyha másoknak is lenne, mert halljuk egyébként, hogy mások is örülnének neki. Egyáltalán az, hogy létezik, és hogy jó, még nem létezik, de hogy létezni fog. Hogy jönnek a pályázatok, hogy lesz hamarosan egy ombudsmanunk, és hogy ezt ki kéne használni leginkább.
Ott tart a dolog, hogy már a pályázat ki van írva, tehát lehet jelentkezni?
Ezekben a napokban kell kiírni, február közepén, utána 30 nap áll rendelkezés a pályázatok benyújtására. Ez egy teljesen nyitott folyamat, tehát nagyon szélesen határoztuk meg azokat a szakterületeket, amelyekhez érteni kell, a pszichológiától, a jogon keresztül, a mediációig, a kommunikáció, nagyon sok minden ennek a része. Nagyjából egy 5 éves szakmai tapasztalat birtokában bárki jelentkezhet, és nagyon bátorítunk minden ELTE-s és ELTE-n kívüli kollégát, hogy pályázzon. Utána egy olyan folyamat következik, amikor a pályázatok az egyetemi polgárok megismerik, ezek nyilvánosak lesznek.
Egy pillanatig álljunk még meg, ne haragudj, hogy amikor mondtad, hogy mi mindenhez kell érteni,
igen,
van olyan ember, aki ezt tudja teljesíteni? Mert csak amit itt felsoroltál, az rengeteg dolog.
Nem biztos, hogy mindegyikhez, de hogy tehát, hogy a felsorolásod nem mindegyikhez kell érteni, hanem hogy legalább valamelyikhez.
Valahogyan egyébként kell kapcsolni ezt a kérdéskörhöz, és vannak ilyen emberek, azt gondolom, hogy már most látszik az, hogy kiváló pályázók lesznek ELTE-ről és ELTE-n kívülről is, akik a saját szakterületén nagyon, nagyon is jó, és ami a legfontosabb, nagyon is elkötelezett ahhoz az iránt, hogy ezt jól csináljuk az ELTE-t.
Térjünk vissza, hogy
igen,
az egyetemi polgárok megismerheti.
Nyilvánosságra fogjuk hozni, nagyon reméljük azt, hogy ezekről vitatkozni, és tudunk majd különböző hallgatói rendezvények keretében, és a pályázatokat a rektor által felkért független szakértői testület fogja rangsorolni. Ez is egy nyilvános esemény, ahol meghallgatják a pályázókat, a programokról lehet vitatkozni, önmagában a rangsor, annak az értékési szempontrendszere is nyilvános lesz, és ezzel a javaslattal dolgozik majd az ELTE szenátusa, az ELTE parlamentje, akinek tulajdonképpen döntés kell hozni, hogy a rangsor alapján akkor kinek az ombudsmani kinevezését támogatja, utána kerül sor az ombudsmannak a megbízására.
Ez körülbelül mikorra várható, ha lehet egyáltalán javasolni?
Én azt gondolom, hogy ami előttünk látszik, az nagyjából az, hogy a nyár elejére meg lesz az ombudsman és az ombudsman team, ami az ombudsmanból, az ő helyetteséből és egy állandó munkatársból fog állni, tehát egy 3 fős teamnek kell megalakulnia, akik az érdemi munkát el tudják kezdeni majd a következő tanév elejétől, ami egy nagyon izgalmas építkezési időszak lesz.
És akkor ugye, hogyha visszacsatolunk az első részre, akkor az ő érdemi munkája 2, hogy vigyázó szemét az egyetemen tartva, figyeli azokat a folyamatokat, ahol baj lehet, vagy amik nem úgy működnek, ahogy mindenkinek jó legyen, illetve a konkrét eseteket már azonnal elkezdi vizsgálni. Amikor megalakul ez az intézmény, akkor ugye másnap bárki már bemehet és mondhat valamit, vagy kérdezhet, vagy meghallgatják. Van-e olyan, amikor az ombudsman elutas, hogy ne haragudjon, de ez nem az én dolgom, vagy nem. Tehát hol van az a határ, ameddig az ő az egyéni ügyekkel kapcsolatos felelőssége tart?
Az ombudsmannak mindenkinek segítenie kell abban, és az első kör, hogy megértse, hogy az ő kérdése az hogyan kezelhető, van esetleg olyan ELTE-n meglévő fórum, ahol ezt tudják kezelni, el tudják dönteni. vagy ha nincs, akkor mondjuk mik az ő lehetőségei. Tulajdonképpen az ombudsman arra van, hogy ezt a fajta tájékozott döntést, ezt meg tudja hozni, hozzáfordulja saját ügyében, hogyan szeretne tovább lépni, azt, hogy föltérképezzék közösen a lehetőségeket, hogy megoldási javaslattal éljen a hozzáforduló felé, hogy segít neki, ez várható ettől a folyamattól, és persze lesznek olyan kérdések, amelyekben az ombudsman nem lesz kompetens, mert lehet, hogy nem is ELTE vonatkozású ügyről lesz szó, de akkor is abban mindenképpen tud segíteni, hogy mondjuk közösen átgondolják, hogy akkor az ELTE-n kívül milyen más megoldások jöhetnek szóba. Az ombudsmannak azt gondolom, hogy abban támogatónak, nyitottnak és proaktívnak kell lennie, hogy minden kérdés megpróbáljon a megfelelő irányba terelni. Persze nem fog ő maga minden egyes kérdésben segítséget nyújtani.
Beszéljünk arról, hogy egyrészt mi a szerepe az ombudsmannak az ELTE-n konkrétan, és hogy az ELTE struktúrájában hol van a helye, vagy hol lesz a helye, ki alatt, fölött, ki dirigálhat neki, most nagyon leegyszerűsített, tehát mi a szerepe, és mi a helye a struktúrában. Kezdjük a fontosabbal, ezt ti tudjátok, melyik a fontosabb.
Szerintem a struktúrával kezdjünk inkább, és utána.
Valóban ez egy fontos kérdés. Az ELTE ombudsmanról egy szabályzat szó, nem azért, mert jogászként nagyon szeretjük a szabályzatokat, hanem ezt tudja az biztosítani, hogy tulajdonképpen az ombudsmannak ez a független pozíciója, ez garanciákkal övezet legyen hosszú távra. És ez a szabályzat azt a struktúrát alakította ki, hogy az ombudsman tulajdonképpen nem része a hagyományos hierarchikus egyetemi struktúrának, nincs betagozódva sem a kancellári, sem a rektori területhez, egyik karhoz, sem a szakszervezethez, sem a HÖK-höz, sem a doktorandusz képviselethez, hanem tulajdonképpen egy önálló entitás az ELTE rendszerében. Formálisan a rektortól kapja a kinevezését, mint a legmagasabb szintű egyetemi vezetőtől, de ez teljesen egybevág azzal a képpel, amit a kutatásunkban feltérképeztünk. A nemzetközi gyakorlat is ezt mutatja, hogy a legmagasabb szintre kell bekötni az ombudsman, de ez nem azt jelenti, hogy a rektornak egyébként lenne utasítási joga. A rektor sem utasíthatja az ombudsmant arra, hogy valamit vizsgáljon ki, ne vizsgáljon ki, egy megállapítást írjon be, vagy ne írjon be a jelentésébe. Az ombudsmannak autonóm módon kell működnie, csak a szakmai sztenderdek azok, amelyek az ő működését meghatározzák. Ezek nemzetköziek általánosan elfogadottak és kipróbáltak, a titoktartás, az informális kerete a működésnek, nincsenek formális határidők, nyomtatványok, egyebek. Egyszerűen
van is egy ilyen nemzetközi szervezete az ombudsmanoknak. Tudom tőletek, pontosan a ti dolgozatotokból.
Így van, ezeket az ajánlásokat is követtük a szabályzat kidolgozása során. Az ombudsmannak semlegesnek kell lennie, pártatlannak kell maradnia mondjuk adott vitás helyzetben, amivel ő szembesül. A szabályzat pedig ezeket a garanciás szempontokat érvényesíti, ezért határoztuk meg. Így ezért ilyen bonyolult a kiválasztási folyamat, hogy kompetens, de független szereplőkből legyen ombudsman.
Óhatatlanul fölmerül a kérdés, hogyha a hallgatói szemmel nézem, bár én azt már nagyon nehezen tudom, hogy a HÖK és az ombudsman viszonya az, mert a HÖK is tulajdonképpen, mint önkormányzat, egy konfliktuskezelő is lehet, vagy...
Hát egyébként a HÖK-nek valóban van egy ilyen szerepe, hogy segít a hallgatóknak, hogyha olyan konfliktusaik vannak, amit önmaguktól nem tudnak megoldani, viszont előkerülhetnek olyan ügyek, ahol a HÖK, mivel ők maguk is csak hallgatókból állnak, nem fognak tudni elmenni addig, ameddig adott esetben szükséges lenne elmenni, és hogy az ombudsman meg pont ugye a struktúrájából és a függetlenségéből adódóan, ami egyébként a kutatásunkban is benne volt, hogy egyetlen egy egyetemi ombudsman sem volt függő helyzetben, egyetlen egy egyetemi szervtől sem. Egyetlen esetben találtunk olyat, hogy külsős volt, hogy nem volt betagolva az egyetemi szervezetbe. De igazából ez lenne a lényeg, hogy ahol a HÖK adott esetben csak döngetni a kapukat, meg így falakba ütközne, ott az ombudsman tovább tudja vinni.
De egymást erősíti a két folyamat annyiban, hogy nyilván abban a kérdésben adott szakon, adott képzésen, adott tantárgyal mit és hogyan lehetne tenni azért, hogy ez jobban működjön, a hallgató igényeket jobban vegyék figyelembe, abban a HÖK tud nagyon is kompetensen, aktívan lépéseket tenni. A HÖK abban is nagyon sokat tud segíteni, hogy mondjuk az ombudsmanhoz tartozó panaszokat becsatornázza, továbbítsa az ombudsman felé. Az ombudsmannak pedig nyilván az adott napi képzési érdekképviseleti kérdésétől függetlenül kell azzal a kérdéskörrel foglalkozni, az egyetemi polgárok közötti viszonyok, hogy alakulnak, ér-e valakit valamilyen sírelem. Könnyen lehet, hogy a HÖK elkezd egy kérdéssel foglalkozni, de egy ponton túl az arra jut, hogy akkor az ombudsman megkeresése is indokolt. Ilyen módon ez semmiképpen nem egy riválisa a meglévő struktúráknak, hanem egy olyan új tulajdonképpen támogató hely az egyetemen belül, ami azt is segíti, hogy a meglévő struktúráinkat is jobban használjuk. Hadd mondjak egy példát, az ELTE etikai kódexét az elmúlt években fogadtuk el. Kódex működése utáni első két évben ránéztünk a számokra, hogy az egyes karokon, központi szinten hány etikai eljárás indult, és ez két év alatt nagyjából egy 20 körüli szám volt, még egyszer az ELTE 30 ezeres populációban, hogy borzasztó kevésnek, nagyon sokféle oka van, nyilván a kódex ismerete az még nem volt igazán, az etikai bizottságok gyakorlata sem volt kiforrott, nem volt arról tudásunk, hogy ezektől mit lehet várni, lehet, hogy a szabályok sem voltak jók, mondjuk szigorú, túl szigorú határidőkkel dolgoztunk, vagy túl formalizált volt az eljárás, de azt is mutatja ez a szám, hogy nem igazán használjuk a meglévő struktúrákat, a meglévő eljárásokat. Ha az ombudsman abban tud segíteni, hogy a oda tartozó ügyeket segítsen becsatornázni, akkor már nagyon sokat tett azért, hogy az egyetem ez jobban működjön, és persze van jó néhány ügy, ami nem vihető egy ilyen formális eljárásban, mert nem olyan jellegű a kérdés, de az ombudsmannak kell a maga informális eszközeivel megoldásokat keresnie.
Szintén a dolgozatotokból tudom, nagyon kiokosodtam, hogy egy csomó olyan egyetem van, ahol bármelyik egyetemi polgár, bárki, aki az egyetem kötelékében fordulhat az ombudsmanhoz, és vannak olyanok is, ahol csak a hallgatók. Ti melyik modellt választottátok?
Hát nálunk bármelyik egyetemi polgár fordulhat az ombudsmanhoz. Egyébként a kutatásban ez volt többségben, hogy mindenki, hiszen azért ez nem csak a hallgatókból, illetve az oktatókból álló közösség, azért itt vannak nagyon sokan, például, hogyha a rohangáló informatikusokra gondolok az egyetemen nálunk, illetve egyéb alkalmazottakra, de mindenképpen azt gondoljuk, hogyha ez megint csak a hallgatókra kiélezett fórum lenne, akkor kicsit összemosódna talán a HÖK-nek a létezését, tehát hogy akkor összemosódna egy kicsit a kettő, és az ombudsmannak pont ez lenne a lényege, hogy úgy van mindenki fölött, hogy közben nincsen mindenki fölött, hanem így összekapcsolja a dolgokat, tehát hogyha egy olyan csomagot szeretnénk kapni, ahol így a hallgató tényleg tud valahova fordulni, hogyha baja van, akkor abban az ombudsmannak az a helye, hogy ő megmondja, hogyha nem is ő tudja megoldani a problémát, akkor hova fordulhat, például a tanácsadó pszichológushoz.
Igen, hát ez egy érdekes és fontos kérdés, hogy az ombudsman ugye mindent nem tud megoldani, vagy nem tud mindenre javaslatot tenni, és lehet, hogy az a sérelem, nyilván a pszichológus a sérelem esetén jön szóba, az lelkileg sokkal inkább kezelést igényel, mint mondjuk szervezetileg.
Így van, az ombudsman akkor látja róla a tevékenységét, hogyha minden releváns szereplővel szoros együttműködésben tevékenykedik. Ha tehát valaki hozzáfordul, és az világos, hogy itt szükség van valamilyen mentális támogatásra is, vagy lelki támogatásra, akkor nyilván abban is tud segíteni, hogy azon túl, hogy ők ketten együtt tovább gondolják az adott kérdésben a szervezeti típusú probléma megoldás lehetőségeit, rögtön be tudja őt kapcsolni a meglévő és jól működő tanácsadó, pszichológiai tanácsadó folyamatba.
Azok az elvek, amiket Zoli, te mondtál, a függetlenség, pártatlanság, stb., ezek hogy tudnak megvalósulni? Mert hogy lehet azt mondani, hogy valaki pártatlan, hogyha valami nem szorítja arra, most ugye a lelkiismeretére appellálni nem lehet, az nem egy olyan faktor, amire építeni lehet egy ilyen intézményt. A másik fontos kérdés, hogy erről hogy fog a takarítónő tudomást szerezni, vagy a szakács, vagy bárki más, tehát hogy fog ez végig áramlani az egyetemi köztudaton?
A garanciák tulajdonképpen azok a részei a szabályzatnak, amelyek az elveket tükrözik. Tehát amikor semlegességre, pártatlanságra, függetlenségre gondolunk, akkor mindig meg kell keresni, hogy vajon beírtunk-e a szabályzatba olyan részt, ami ezt támogatja, és hát meggyőződésünk, hogy igen, ugye nagyon sokáig egyeztettük ezt a szöveget. Hadd mondjak néhány példát. A szabályzat lehetővé teszi azt, hogy külsős és belső pályázó is megcéloz az ombudsman tisztséget, de ha valaki belülről érkezik, mondjuk valamely karnak az oktatója, vagy szakértője, dolgozója, és ő elnyeri a tisztséget, akkor, hogy arról a karról érkeznek panaszok, akkor ő azok vizsgálatában nem vehet részt, pont azért, hogy elfoglatlan maradjon, és megőrizzük az elfoglatlanság látszatát is. Helyette, akkor a helyettese fog eljárni, akkor szükségképpen, ez is egy fontos sajátosság, szükségképpen egy másik karról érkezett, hogyha egyetemi szereplőkről van szó, vagy akár egy külső személy, akinek egyáltalán nincs eltés kötöttsége. Az is egy kiegyensúlyozó szempont, hogy ombudsmannak és helyettesének különböző szakterületekhez kell érteni, hogy egymást támogassák ezek a területek, sőt, különböző neműeknek is kell lenniük, pont azért, hogy ezt a fajta sokszínűséget is megmutassuk, illetve azt is létrehozzuk ki a saját számára komfortos helyzetbe tudja elmondani a panaszát, és itt a nemnek is van lényeges szerepe. Az ombudsmant egyértelműen titoktartás kötelezi, amivel hozzá fordulhatnak, azt ő nem adhatja tovább senkinek, nem tehet lépést semmiért hozzáforduló kérése nélkül. Egyetlen kivétel van, de ez talán egyértelmű, hogyha valaki közvetlen veszélyben van, akkor persze lépéseket kell tenni ennek a megakadályozására, de az, hogy hogyan tovább a konkrét ügyben, megkeressék-e a munkahelyi vezetőt, megkeressék-e mondjuk a kari egyetemi vezetőt, indítsanak-e valamilyen etikai, vagy akár hallgatói, jogorvoslati eljárást, vagy akár forduljanak egyetemen kívüli hatóságokhoz, ezt mindig a hozzáforduló dönti el. Az ombudsman abban segít neki, hogy feltérképezze, hogy melyik folyamatban mire tud számítani. Az ombudsman tevékenységből persze látszik majd a számok szintjén, hogy milyen típusú ügyekben hányszor fordulnak hozzá, milyen típusú megoldások születtek. Azért is nagyon fontos, hogy ez látható legyen, ez hangosan kommunikálja az ombudsman, hogy tulajdonképpen a nyilvánosságot használva teremtse meg a saját hitelességet. Akkor fogjuk elhinni, talán egy év múlva, két év múlva, három év múlva, hogy az ombudsman értünk van, működik, jó, hogy itt van, hogyha látjuk az ügytípusokat, amelyekkel hozzáfordnak, látjuk azt, hogy milyen nagyságrendben érkeznek hozzá panaszok, látjuk azt, hogy milyen nagyságrendben tudja ezek megoldását támogatni. Ez kicsit válasz arra a kérdésre is, hogy hogyan fog erről mindenki értesülni. Nyilván az egyetem felelőssége óriási abban, hogy ezt hangosan, nyíltan, transzparensen kommunikálja, ez egy intézmény létrejött, ez értünk van, használjuk ki ezt a lehetőséget. Ha ez megtörténik, onnantól kezdve az ombudsmannak lesz a dolga, hogy a saját tevékenységéről megfelelő tájékoztatást nyújtson folyamatosan az egyetemi közvélemény számára, akár úgy is, hogy a számok mellett mondjuk anonimizált ügyleírásokat is közzétesz, kerekasztalokat, szakmai rendezvényeket szervez, hogy a jó gyakorlatait megossza másokkal, ezzel persze sok teendő van.
Hogy néz ki ez hallgatói szemmel?
Igen, kiegészítenék egy-két dolgot, amit mondtál. Először is, ami itt személy szerint nekem nagyon tetszett, és azok mellett, a garanciák mellett, amiket felsoroltál, meg jobb volt az, hogy lehetősége van arra az ombudsmannak, hogyha elnyeri a tisztséget, hogy felfüggesz adott esetben az oktatói tevékenységét, és amikor lejár a megbízatás, akkor folytassa. Ez természetesen nem kötelező neki, de dönthet így, és ez egy nagyon jó dolog. Nyilván nem fogja mindenki azt mondani, hogy félreteszi az oktatói munkáját évekre, de hogyha ezt megteszi, akkor az a hallgatóknak azt mutatja, hogy itt 100%-osan beáll így a függetlenségnek, ahogy mondhat, még a teljes látszata mögé is. Hát ugye hallgatói szemmel ez kicsit más, mert hogy nyilván nem fog mindenki mélyen belelátni ebbe az egész struktúrába, hogy akkor most kikit választ meg, kikit vizsgál, meghallgat meg, meg ki, hova kihez megy el. Igazából egy nagyon leegyszerűsített folyamat leírása lehetne a hallgatók felé ezt lekommunikálni, illetve a többi polgár felé, hogy így van az ombudsmannak az ajtaja, és oda be lehet menni, és hogy ott bent mi történik, az teljesen rá van bízva, és hogyha ezt le lehetne kommunikálni feléjük, akkor szerintem az már egy nagyon fontos lépés lenne, mert jelenleg, hogyha valakinek valami baja van, legalábbis eddig úgy volt, hogy mindenkinek ott volt, ott lebegett így a feje fölött, hogy akkor most etikai vizsgálat, meg különböző ilyen durva dolgok történhetnek, hogyha segítséget kérnek, vagy esetleg, ami még sokkal rosszabb, hogy elküldik őket és az ombudsman ezt ugye nem teheti meg. Legalábbis a garanciális szabályok azt mutatják, hogy ezt ő nem teheti meg. És mivel ketten vannak, ezért ugye egymást is folyamatosan ellenőrzik, felügyelik, segítenek egymásnak, és így még biztosabb az, hogy nem fog senki úgymond üres kézzel távozni tőlük.
Hogy derül az ki, hogy jól végzi-e az ombudsmani hivatal, akkor mondjuk így, mert ugye 3 emberről van szó minimum, a munkáját, és ki dönti el, és hogy mármint, hogy jól végzi el, vagy nem, milyen mutatók alapján is kidönti el, és hogy visszahívható-e, és kihívhatja vissza. Tehát, hogy nem erre hajtotok, gondolom, hogy de mégis ez egy fontos elem ennek az intézménynek a léte szempontjából, vagy a működése szempontjából, hogy mi van, hogyha elégedetlen mindenki.
Visszahívható. Hát nem úgy visszahívható, hogy visszahívható, de vannak bizonyos esetek, amikor megszűnhet a megbízatása, hogyha ha jól emlékszem, akkor az etikai kódexnek a nem betartásával. És ha jól emlékszem, akkor ez egy szenátusi döntés. Tehát ugyanannak a csapatnak a döntése, aki felállította az intézményt.
Én inkább stábnak hívnám, mint hivatalnak, hogy, hogy mutassuk azt, hogy ez kevésbé egy formalizált csapat. Valóban a kérdése az a válasz, az, hogy ki ítéli meg, hogy az ő tevékenysége sikeres-e, hogy az egyetem demokratikus közvéleménye. Tehát azért hoztuk létre, mert szilárdan hiszünk abban, hogy az egyetem közvéleménye demokratikus, ez a demokratikus működés pedig a saját maga érdekében az ombudsman támogatásával próbálja erősíteni. Azt gondolom, hogy az ombudsman működése az mindenképpen egy nyomon követhető tevékenység. Az hogy hogy alakulnak az ő megkeresései, milyen ajánlásokat tesz, milyen témákra, milyen szempontokra lesz figyelemmel, hogyan kommunikál az egyetemi polgárokra, ez mind látható az egyetem tevékenységén, működésén belül. És nyilván, hogyha az egyetemi polgárok, akiket a szenátusban képviselnek, a szenátus tagjai úgy ítélik meg, hogy ez mondjuk valamilyen szempontból nem megfelelő, akkor föl lehet tenni a kérdést, hogy az ombudsman visszahívható, és akkor itt egy nagyon fontos állítást kell tennem, hogy pusztán bizalomvesztésből nem hívható vissza az ombudsman, pontosan azért, mert hogy neki függetlennek kell maradni, a garanciák övezik azt, hogy ő csak az egyetemi polgár méltóságára fókuszáltan tevékenykedjen, semmi más ne érdekelje az, hogy esetleg népszerűtlen lesz, amit mond, vagy konfliktusokat kell fölvállni, neki kell valóban fölvállalni a konfliktusokat, tehát tulajdonképpen azt a szabályzat nem engedi, hogy őt népszerűségvesztés miatt, vagy bizalomvesztés miatt visszavonják, csak nagyon pontosan meghatározott a szabályzat szerint objektív esetekben lehet őt visszavonni, ha mondjuk bizonyos ideig nem látja a tevékenységét neki felróhatókból, vagy olyanokból, ami esetleg neki nem felróható egy objektív körülmény, mondjuk egy betegség, vagy bármi más. És egyébként a szenátus számára azt a lehetőséget meghagytuk, hogyha úgy ítéli meg, hogy az etikai kódexet maga az ombudsman nem tartja be, akkor a rektor indokolt javaslatára fölmenthető, de hát nehezen tudom azt elképzelni, hogy pont az ombudsman legyen az, akinél ez a kérdéskör fölmerül, vagy ez a helyzet előáll, úgyhogy ettől én nem tartanék. Az viszont nagyon fontos valóban, hogy az ő tevékenysége az tulajdonképpen rendszeresen vita tárgyát képezze, beszéljünk erről, nézzük meg, hogy mit és hogyan tesz.
Nézzük meg, mi a többes szám?
Tehát az egyetemi polgárokra gondolok, az ombudsmannak a szabályzat szerint negyed évente is jelentéseket kell tennie azt, hogy alakult az ő költségvetése, milyen ügyei voltak, milyen megoldások születtek, ez folyamatosan lehet.
Ezek nyilvánosak.
Abszolút, az egyetemi polgárok számára teljes mértében a szenátus előtt beszámolókat kell tartani, minden évben a szenátus erről szavazni fog, tehát megvannak azok a csatornák, amelyeket őre arra késztetik, hogy kommunikáljon az egyetemi polgárokkal folyamatosan. Ezt meg kell tennie.
Még egy kérdés motoszkál bennem, hogy nem tudom, hogy mindenki tudja el már, mint akik minket hallgatnak, hogy a szenátus kikből áll.
A szenátus az ELTE parlamentje, így hívtam egy korábbi megszólalásban, tulajdonképpen az ELTE 8 karának a választott képviselői karonként átlagban 3 képviselő, a hallgatók képviselői, a doktorandusok képviselői, az ELTE-s dolgozók képviselői, mindenki választott tisztségviselő, ebből áll össze a szenátus, ami az ELTE életében a legfontosabb döntéseket hozza.
Hány fő nagyjából?
40 körül létszámon működik.
És akkor a szenátus kezében van az összes legfontosabb döntés.
Így van, de az ELTE összes döntésére igaz ez az állítás, nem csak az ombudsman összefüggésben persze.
Ja, igen, így értettem, hogy a szenátus a... És milyen viszonyban van a rektorral a szenátus?
A rektor a szenátus elnöke, ő vezeti a szenátus üléseit.
De leszavazható ezek szerint.
Így van, hát ritkán fordul elő ilyesmi, hogyha jó az előkészítés, akkor a szenátusban azért nincsenek meglepetések, de a szenátus valóban egy vitatkozó parlamentként érdemes fölfönünk. Ha tehát mondjuk valamelyik egyetemi szereplő úgy gondolja, hogy az ombudsman tevékenysége az kívánnivalót hagy maga után, nem vézi a tevékenységét, vagy vele szemben fölmerül valami etikai alapú kifogás, akkor ezt meg kell vitatni a szenátusban. Tehát ugye ennél demokratikusabb és transzparensebb eszközünk nincs arra, hogy egyrészt megvédjük az ombudsman, másrészt pedig arra, hogy érvényesítsük vele szemben is a felelősséget, hogyha erre szükség van.
Lassan el kell köszönnünk, de hát azt azért muszáj megkérdezem, hogy ha egy év múlva ugyanitt ülünk majd, remélem ez így lesz, akkor most mit mondtok, hogy minek örülnétek egy év múlva, mikor mondjátok azt majd egy év múlva, vagy milyen feltételek esetén, hogy na, érdemes volt, sikerült, működik. Igen, maradjunk, igen, nem is folytatom, hogy van a másik oldal, és ha valóban találkozunk, akkor ezt visszajátszom majd.
Igazából szerintem mind a kettőn annak örülnénk a legjobban, hogyha lenne több részletes jelentés már mögöttünk, amit olvashattunk az ombudsmantól, mert ugye az intézmény az most így nagyon-nagyon új, annyira új, hogy még el se kezdett működni, és az, hogy ő ténylegesen úgy működik, ahogy azt így kitalálták, megálmodták, úgymond itt a megalkotói, az akkor fog kiderülni, hogyha látjuk, hogy a negyedéves, meg az éves jelentések, beszámolók hogyan fognak kinézni, és ugye ez mindenkinek nyilvános lesz, ezért a közvéleményt is azt fogja formálni, hogy eljut-e hozzájuk ez a jelentés, hogyha megnézik, akkor azt a következtetést vonják el belőle, hogy itt tényleg megtörténik a munka, amit meg kell csinálni az ombudsmannak. Úgyhogy egy év múlva, hogyha azt látjuk, hogy itt ténylegesen volt több ügy, mint mondjuk az a 40 darab, amennyit említettél, vagy hogy vannak olyan részletes esetleírások, ahol lehetett látni, hogy itt ez volt a probléma, és akkor itt az ombudsman feltalálta magát, és hatékonyan segített a megoldásban, akkor szerintem már valamennyire elégedettek lehetünk. És akkor azután még nem tudom, 2-3 év múlva meg, hogyha azt figyelhetjük meg, hogy bizonyos ügyeknek a száma csökken, vagy hogy hatékonyabbak a megoldások az ügyleírásoknál, nem vagyok benne biztos, hogy lesz egyáltalán ügyleírás. Hogyha lesz ügyleírás, akkor igen. Akkor azt szeretnénk látni, hogy hatékonyan működik.
Hát így legyen.
Már most elégedett vagyok abban a tekintetben, hogy beszélünk erről, hogy létrehoztuk, hogy meghoztuk a döntést, hogy erre szükség van. Én abban is biztos vagyok, hogy azok az ügyek, amelyek az ombudsman meg kell keresni, azok léteznek, jelen vannak. Abban is biztos vagyok, ismerve a potenciális pályázók elkötelezettségét, hátterét, hogy össze tud állni egy nagyon jó stáb, aki ezt nagyon profi, nagyon szakszerűen tudja csinálni. Biztos, hogy nem lesz könnyű az első időszak, amikor fel kell építeni tulajdonképpen a brandet, a hitelességet meg kell találni, tulajdonképpen dolgozni kell, ezért nagyon sok egyetemi szereplővel, nagyon sok relációban kell kommunikálni. Ez nem lesz egy könnyű időszak, de minden intézményépítésnek ez a legszebb időszaka, amikor ezeket a napi küzdelmeket meg kell vívni. Én akkor lennék ezen túl elégedett, hogyha egy év múlva azt is tudnánk mondani, hogy az egyetemi közvélemény érti, dolgozik ezen, formálódik az ombudsmannak a hatása az egyetemi közvéleményre, és nyilván egy több éves folyamat után tudjuk ezt megnézni. Egyébként az a távlati cél, amit kitűztünk, hogy az ombudsman járuljon hozzá az egyetemi polgárok szemlélet formálásához, az alakult-e és hogyan, de önmagában egy év múlva is már egy izgalmas helyzetképp. Hát az ombudsmant is elhívjuk magunkkal, és akkor
jó,
megkérdezzük. Ezt...